Ige magyarázat Matthew Henry Biblia kommentárjából. János evangélium a 20. rész 15-18-ig terjedő versekhez. Mária pedig künnával a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozik, behajol vala sírva. És két angyalt lát a fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt vala. És mondának azok néki, asszony, mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondanék ki Jézus, asszony, mit sírsz, kit keresz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanék ki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondanék ki Jézus, Mária. Az megfordulván mondani ki, Rabboni, ami azt teszi, Mester! Mondani ki Jézus, ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Elméne Mária Magdaléna hirdetni a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Magyarázat. A feltámadás. Márk evangélista megemlíti, hogy Krisztus megjelent először Máriának. Márk 16.9. Ez a megjelenés itt részletesen elénk van tárva, és megfigyelhetjük, Mária Magdaléna Krisztus iránti áltatos és forró szeretetét, tántoríthatatlan ragaszkodását. 17. vers. Kint állt a sírnál, amikor Péter és János elmentek. Azért, mert a mestert oda helyezték, és úgy gondolta, a legnagyobb valószínűség szerint ott hallhat valamit belőle. Jegyezzük meg, ahol van igazi szeretet Krisztus iránt, ott lesz folytonos ragaszkodás is iránta. A szív elszántságával, mert tőle semmiképpen el nem szakad. Ez áldott asszony, bár elvesztette Jézust, mégis mint sem úgy tűnjön fel, hogy elhagyta őt, inkább ott maradt az ő sírjánál, ő érte, és kitartott Krisztus iránti szeretetében akkor is, amikor nélkülözte annak vigaszát és élvezetét. Azt is megjegyezhetjük, ahol igazi vágy van a Krisztussal való ismerkedésre, ott áldatos ragaszkodás lesz az ismeretszerzés eszközeihez. Lásd Hósajás 6.2-3. A harmadik napon megelevenít minket. És akkor fogjuk megismerni a feltámadás jelentőségét, ha kitartással törekszünk azt megismerni, miként Mária tette itt. Ott állt sírva. És ezek a könnyek hangosan beszéltek mestere iránti szeretetéről. Akik elvezették Krisztust, pokuk van sírni. Sírt az ő keserű szenvedésére emlékezve. Sírt az ő halála miatt, és azért a vesztességért, mi úgy őt, mint az ő barátait, és az egész országot írte ezáltal. Sírt, amikor arra gondolt, hogy nélküle kell visszatérjen. Sírt, mert nem talált az ő testét. Akik Krisztust keresik, azok nagy bánattal kell ezt tegyék. Lukács 2.48. Sírniuk kell, nem érte, hanem önmagukért. Amint sírt, belenézett a sírba, hogy szemei jobban megillessék szívét. Amikor valaminek a keresésében vagyunk, amit elvesztettünk, akkor újra és újra megnézzük azt a helyet, ahol elhagytuk, és reméljük, hogy megtaláljuk. Ő kész volt 7-szer is odanézni, azt gondolva, hogy végül is bátorítást fog találni. Jegyezzük meg, a sírás nem a szabad megakadályozza a keresést. Ha bár sírt, lehajolt és belenézett. A legnagyobb valószínűség szerint azok fogják megtalálni azt, amit keresnek, akik nagy ragaszkodással, könnyek között végzik keresésüket. Az igében fel van jegyezve továbbá, és megfigyelhetjük a látomást, melyben része volt két angyalt látva a sírban. 12. vers. Figyeljük meg itt a látott személyeknek leírását. Két angyal volt, fehér ruhákba öltözve, ülve, Valószínűleg valami padon, vagy a sziklába vált bemélyedésen, a sírban, egyik fejtől a másik lábtól, ahol az Úr teste feküdt. És itt látjuk az ő természetüket. Angyalok voltak, mennyből jött követek, bizonyos küldetéssel e nagy alkalommal, hogy dicsőítsék a fiút, s hogy fenségesebbé tegyék az ő feltámadásának eseményét. Most, hogy Isten fia ismét bevezettetik a világba, az angyalok újra feladatot kapnak, hogy melléje szegődjenek, amint tették az ő születésekor, Zsidók 1:6. Aztán a szentek vigasztalása érdekében voltak ott, hogy jó szavakat szóljanak azoknak, akik szomorúságban vannak, s tudtukra adják, hogy az Úr feltámadott, s felkészítsék őket az ő meglátására. Figyeljük meg a számukat, ketten voltak. Nem mennyei seregek sokasága, hogy őt dicsérjék, hanem ketten, hogy róla tanúskodjanak. Mert két tanú szája által e beszéd megerősítést nyert. Figyeljük meg az öltözetüket, fehérben voltak, és ez jelezte tisztaságukat és fenségüket. A legjobb emberek is, akik az angyalok előtt állnak, hozzájuk hasonlítva, szennyes ruhákba vannak öltözve. Zakariás 3:3. Az angyalok tiszták, folt nélküliek. És a megdicsérült szentek, amikor olyanok lesznek, mint az angyalok, Krisztussal fognak járni fehérben. Jelezte ez az ő dicsőségüket is, s dicsben való ünneplésüket ezen alkalommal. A fehér, amivel megjelentek, azon állapotnak jele fényességét jelezte, amelyben Krisztus most feltámadott. Figyeljük meg az ő helyzetüket, elhelyezkedésüket. Ott ültek, pihenve a Krisztus sírjában. Mert az angyalok, noha nincs szükségük megváltásra, újjáteremtésre, mégis tartoznak Krisztusnak, és nekik kell tulajdonítsák létezésüket és jóságba való megszilárdításukat. Ezek az angyalok a sírban voltak, hogy arra tanítsanak bennünket, hogy ne féljünk a sírtól, és ne gondoljuk, hogy egy ideig tartó sírban fekvésünk valami kárt tehetne a mi halhatatlanságunknak. Ne! A dolgok úgy vannak elrendezve, hogy a sír nem zár el a mennybe vivő úttól. Úgy szintén jelzi azt is, hogy az angyalok a szentek körüli szolgálatra vannak rendelve, alkalmazva. Nem csak halálukkor, hogy lelküket az Ábrahám kebelébe vigyék, hanem ama nagy napon is, testük feltámadásakor. Máté 24:31. Ez az angyali őrség, az angyalok vigyázóknak vannak nevezve Dániel 4:23, tehát ez angyali őrség, mely a sírt őrizte, s birtokba vette, amikor elrettentették onnan az ellenség által odarendelt őröket, jelzi Krisztus győzelmét a sötétség hatalma felett, ki megfutamította és lefegyverezte azokat. Eképpen Mihály és az ő angyalai felettébb diadalmaskodók. Egymással szemben való ülésük, egyik a lábnál, a másik a fejnél, ahol a Krisztus teste feküdt, jelzi az ő gondosságokat Krisztus egész testére nézve, úgy az ő misztikus testére, mint az ő természetes testére, fejtől a lábig. Úgy szintén emlékeztet bennünket a két kérugra is, melyek a figyláda fedelére, a kegyelem trónjának két végére voltak helyezve, és egymással szemben álltak, hogy befedezzék azt. 2 Mózes 24:18. A megfeszített Krisztus volt a nagy engesztelő áldozat, amelynek fejénél és lábánál a két kérub állt, nem lángoló palossal, hogy bennünket onnan távol tartson, hanem üdvözletet hozó hírnökökként, hogy bennünket vezessenek az élet útján. Figyeljük meg együttérző kérdezősködésüket Mária szomorúságának okát illetően. 13. vers. Asszony, mit sírsz? Ez a kérdés egyrészt egy feddés volt az ő sírását illetően. Miért sírsz, amikor örömre van okod? Könnyeinknek számos folyama kiszáradna, ha ilyen alaposan megvizsgálnánk, szemügyre vennénk azoknak forrását. Miért csüggedsz el? Kérdésük azt is szolgálta, hogy nyilvánvaló legyen, mennyire törődnek az angyalok a szentek szomorúságaival, hisz ezt a feladatot kapták, hogy az ő üdvösségükre szolgáljanak, és az ő vigaszukra. A keresztények is eként kell együtt érezzenek és törődjenek egymással. Csak azért kérdezték ezt, hogy alkalmat szolgáltassanak az ő értesítésére, hogy tudtára adják azt, amit ő szomorúsága örömmé változik, hogy így levesse zsákruháját, és az üdvösség ruháiba öltözzön. Figyeljük meg a szomorú jelentést, mit Mária ad nekik jelen nyomorúságában. Mert elvitték az áldott testet, melyet jöttem bebalzsamozni, és nem tudom, hová tették azt. Ugyanezt a dolgot mondja el a második versben, és ebben láthatjuk az ő hitének gyengeségét. Ha lett volna egy mustármagnyi hite, úgy ez a hegy elmozdítatott volna. De mi sokszor zavartatjuk magunkat szükségtelenül képzelt nehézségekkel, melyeket a hit úgy mutatna be, mint valóságos előnyöket. Sok hívő lélek panaszkodik a felhő és sötétség miatt, melyek alatt találtatnak, amelyek pedig szükségszerű eszközei a kegyelemnek, hogy megalázzák lelkeiket, hogy megöldököljék bűneiket, s kedvesebbé tegyék számukra a Krisztust. Aztán ebben a kijelentésében láthatjuk az ő szeretetének erejét. Akik igazi szeretettel vannak Krisztus iránt, azok nem érezhetnek más lelkükben, mint nagy nyomorúságot, szomorúságot, amikor elvesztik akár az ő szeretetének vigasztaló jeleit lelkükben, akár a vele való társalkodás és az ő tiszteletadásának áldott lehetőségeit az által adott rendelésekben. Mária Magdalénát nem tiltette el kérdezősködésétől a látomás meglepetésszerűsége. Nem is elégítette ki őt annak dicsősége, hanem továbbra is azt a húrt pengeti hárfáján, elvitték az én uramat. Az angyalok látványa, az ő mosolyuk, nem elégséges a Krisztus szemlélése, és Isten Krisztusban kijelentett mosolya nélkül. Sőt, az angyalok látványa csak egy további lehetőséget nyújt számára, hogy folytassa a Krisztus utáni kérdezősködéseit. Az összes teremtményeket, bármilyen kiválóak legyenek is, csak eszközökként kell használnunk, és csak is eszközökként, hogy segítségük révén ismerettségre jussunk Istennel Krisztusban. Az angyalok azt kérdezték tőle, miért sírsz? Van nekem elég okom a sírásra, mondta ő, mert elvitték az én uramat. S Mikához hasonlóan, mind van egyebem. Azt kiritek, miért sírok? Az én szerelmesem elvonult és elment. Jegyezzük meg, csak is azok ismerik, mit jelent az elhagyatott lélek szomorúsága, akik személyesen megtapasztalták ezt. Csak azok, akik rendelkeztek Istennek Krisztusban kinyilvánított szeretetének vigasztaló áldásaival, jeleivel, a menny reményeinek bizonyosságaival, most elvesztették azokat, és sötétségben járnak. Az ilyen összetört lelket ki tudja megérteni. Látjuk az igében továbbá Krisztus megjelenését Máriának, miközben ő az angyalokkal beszél, és elmondta nekik helyzetét. Mielőtt bármilyen választ adhattak volna neki, Krisztus közbelépett, és kielégítő választ adott, mert Isten most az ő fia által szól hozzánk. És senki más, csak ő maga képes minket önmagához vezetni. Mária azt kívánta megtudni, hogy hol van az Úr, és ime, itt van az ő jobb kezénél. Jegyezzük meg, akiket semmi sem elégít ki a Krisztus látásán kívül, akik nem érik be ennél kevesebbel, azok nem lesznek enélkül elbocsátva. Ő sohasem mondta a léleknek, hiába keressél engem. Krisztus az, akire vágysz, akkor Krisztus a tied lesz. És azt is jegyezzük meg, Krisztus abban, hogy kijelenti magát az őt keresőknek, sokszor felülmúlja az ő várakozásaikat. Mária arra vágyik, hogy lássa a Krisztus halott testét, és annak elvesztése miatt panaszkodik, és ime itt látja őt élve. Eként ő többet tesz az ő imádkozó népéért, mint amit ők képesek tőle kérni. Krisztus ezen Máriához adott megjelenésében figyeljük meg, miként rejtette először el magát tőle. Úgy állt ott, mint egy közönséges személy, és ezért Mária ennek megfelelően nézett is rá. 14. vers. Ott állt, választ várva az angyaloktól az ő bajára. És akár látta az árnyékát, akár hallotta lépteit valamely háta mögötti személynek, megfordult az angyalokkal való beszélgetéséből, és látta magát Jézust ott állani, éppen azt a személyt, akit keresett, és mégsem tudta, hogy Jézus az. Jegyezzük meg, először, az Úr közel van a megtört szívűekhez, Zsoltár 34.18. Közelebb, mint hogy ők gondolnák. Akik Krisztust keresik, bár nem látják őt, biztosak lehetnek, hogy nincs messze tőlük. Másodszor, akik szorgalmasan keresik az Urat, készek mindenfelé odafordulni a felőle való kérdezősködésükbe. Mária hátrafordult, remélve, hogy valami ismerethez jut felőle, valami hasznos felfedezéshez. Egyesek a régiek közül úgy gondolták, hogy Mária az angyalok felállása révén kapott ösztönzést a hátrafordulásra. Azzal, hogy az angyalok felálltak és tiszteletet tettek az Úr Jézusnak, kit megláttak még Mária előtt. És Mária ekkor hátrafordult, hogy lássa ki az, akinek ezek ilyen tiszteletet tesznek. De ha így történt volna, nem valószínű, hogy kertésznek vérte volna Jézust. Inkább helyesebb tehát, ha azt tartjuk, hogy az ő komoly vágyódása késztette őt a keresésben minden oldalra való fordulásban. Jegyezzük meg harmadszor, Krisztus gyakran közel van az övéihez, és nekik nincs tudomásuk róla. Mária nem tudta, hogy Jézus az. Nem azért, mert valami más ábrázatban jelent meg, hanem talán azért, mert futólagos tekintetet vetett rá, s mivel szemei tele voltak gonddal, nem tudott jól különböztetni. Vagy szemei visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék, mint történt ez a ma két tanítvánnyal, Lukács 24.16. Aztán látjuk, hogy Jézus egy közönséges kérdést tett fel neki, és ennek megfelelően válaszolt. 15. vers. A feltett kérdés eléggé természetes volt, amit bárki más is feltett volna számára. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mi dolgod van neked ilyen korán itt a kertben? S miért ez a nagy sírás és óbégatás? Ki miatt van? Talán bizonyos nyersességgel volt mondva, mint ahogy József beszélt testvéreihez, amikor magát idegennek tettette előttük, mielőtt magát megismertette volna velük. Úgy látszik, ez volt Krisztus első szava, amit feltámadása után mondott. Miért sírsz? Én feltámadtam. Krisztus feltámadásában elégséges készlet áll arra, hogy minden szomorúságainkat megenyhítse, hogy megállítsa könnyeink folyását, felszállítsa azokat. Figyeljük meg itt! Krisztus törődik az ő népének szomorúságaival, és kérdezi, miért sírsz? Könnyeiket tömlőbe gyűjti, s feljegyzi az ő könyvében. Törődik népe gondjaival, s kérdezi, kit keresel, s kit szeretnél, hogy melletted legyen. Amikor tudja, hogy őt keresik, mégis tőlük akarja megtudni. El kell mondják neki, hogy kit keresnek. A válasz, mit Mária Jézusnak ad, eléggé természetes. Nem ad neki egy közvetlen választ, hanem mintha ezt mondaná, miért bántasz, s vetsz engem könnyeim miatt? Te jól tudod, hogy miért sírok és kit keresek. És ezért azt gondolván, hogy ő a kertész, vagyis az a személy, akit József ott alkalmazott, hogy művelje és őrizze a kertet, akiről ő azt írta, hogy ilyen korán idejött, hogy munkáját végezze, ezt mondta, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, és én elviszem őt. Lásd meg itt az ő értelmi tévedését. Az Úr Jézust a kertésznek gondolta. Talán azért, mert számon kérte tőle, hogy mit keres ott. Jegyezzük meg, a zaklatok lehetek hajlamosak felhős és sötét napokon félreérteni Krisztust, az ő irántuk való közeledését, és rossz következtetést vonni le a Krisztus gondviselésének és kegyelmének módozataiból. Lássuk meg itt az ő szeretetének valódiságát. Figyeld meg, mennyire rajta volt szíve, hogy megtalálja Krisztust. A kérdést felteszi mindenkinek, akivel találkozik, akár csak az aggodalomban levő jegyes. Nem láttátok azt, akit az én lelkem keres? Tisztelettel beszél a kertészhez, s urának szólítja őt, abban a reményben, hogy valami tudomást szerez tőle az ő szeretett mestere felől. Amikor Krisztusról beszél, nem nevezi őt nevén, hanem csak ha te vitted el őt innen. Biztosra véve, hogy a kertész is csak róla gondolkodik, és szíve úgy tele van vele, mint az övé. És ezért bizonyára tudja, hogy kiről beszél. Egy másik bizonysága iránt a szeretetének az, hogy akárhová is tették őt, készült onnan elvinni. Egy ilyen test, egy ilyen jelentős súlyú, nagy mennyiségű balzsammal, melyel be volt balzsamozva, sokkal több volt, mint amit ő elbírhatott volna. De az igazi szeretet úgy gondolja, hogy tehetségénél sokkal többet képes megtenni, és semmit sem gondol a nehézségekkel. Mária azt gondolta, hogy a kertész nem helyeselte, hogy ez a test, mely így gyalázatosan megfeszítetett, az ő gazdájának új sírjába lett helyezve, és ezért elvitte onnan valamilyen alantasabb helyre, melyet alkalmasabbnak látott számára. Mégis, Mária nem fenyegeti őt azzal, hogy megmondja gazdájának, és azért számíthat rá, hogy állásától megfosztják, hanem igyekszik valamilyen más sírt találni számára, ahol örömmel helyet adnak neki. Krisztusnak nincs szüksége arra, hogy ott legyen, ahol tehernek tartják. Lássuk, hogyan tette ismerté magát Krisztus a Mária számára, és egy kellemes meglepetéssel tagadatlan bizonyságát adta feltámadásának. József végül megmondta testvéreinek, én vagyok József. Úgy tesz Krisztus is itt Máriával, most amikor immár bement az ő megdicsőült állapotában. Figyeljük meg, miként vette fel magát Krisztus az asszonynak, aki könnyek között kereste őt. Jézus így szólt hozzá, Mária. Olyan hangsúllyal mondta, s oly kedves árammal és szabadsággal, amilyennel csak ő tudott szólni. Most már megváltoztathatta hangját, s úgy beszélt hozzá, mint régen, mint ahogy szokott, s nem mint a kertész. Krisztus az ő igéjének, beszédének útján ismerteti meg magát az ő népével. Az ő igéjét alkalmazza lelkükre, és személyesen szól hozzájuk. Amikor azokat, akiket Isten név szerint ismer az ő szeretetének tanácsában, 2 Mózes 33.12, nevükön szólítja, és elhívja az ő hatatos kegyelme által, akkor felfedi bennük fiát, mint Pálban, Galácia 1.16, mikor nevén szólította őt, Saul, Saul. Krisztus juhai ismerik az ő hangját, János 10.4. Ez az egy szó, Mária, olyan volt, mint a tanítványok számára a viharban az, hogy én vagyok. Akkor válnak áldássá Krisztus szavai számunkra, amikor a mi nevünket helyezzük az előírásokba és ígéretekbe. Ebben Krisztus hozzám szól, s a felhívást személyesen hozzám intézi. Aztán figyeljük meg, milyen gyorsan felismerte őt a kijelentésben. Amikor Krisztus azt mondta, Mária, hát nem ismersz engem? Hát idegenek lettünk mi egymás számára. Ő egyből tudatára ébredt, hogy kivel áll szemben, mint a szerelmes, énekeknek 2.8. Ez az én szerelmesemnek hangja. Feléje fordult örömmel, s ezt mondta, Rabboni, mesterem. Még helyesebb lenne a fordítás, ha kérdezésben olvashatnánk, Rabboni, te vagy én mesterem, valóban te vagy. Figyeljük meg a tiszteletteljes címet, amit Jézusnak adott. Én mesterem, tanító mester. A zsidók doktoraikat rabbiknak hívták, nagy embereknek. Az ő tudósaik elmondják, hogy a rabbóni kifejezés egy még tiszteletteljesebb volt, mint a rabbi. Ezért Mária ezt választotta. Még egy birtokos jelzőt is hozzátesz. Én nagy mesterem. Jegyezzük meg, hogy a szabadság mellett, mint a Krisztussal való közösségben nyertünk, melyben Krisztusnak tetszett minket befogadni, emlékeznünk kell, hogy ő a mi mesterünk, és szent félelemmel kell hozzá közelednünk. Aztán jegyezzük meg, milyen élő érzelmekkel adja ezt a címet Krisztusnak. Elfordult az angyaloktól, akik szeme előtt voltak, s Jézusra nézett. Minden teremtményről le kell vegyük figyelmünket, még a legjobbakról, legfényesebbekről is, és Krisztusra kell azt szegeznünk, akitől semmi sem szabad eltérítsen, s aki mellé senkit sem szabad állítanunk. Amikor azt gondolta, hogy a kertész másfelé nézett, miközben vele beszélt, de most, hogy megismerte Krisztus hangját, feléje fordult. A lélek, mely hallja Krisztus hangját, s feléje fordul, örömmel és diadallal így szólítja őt, én mesterem. Lásd meg, hogy akik szeretik Krisztust, milyen gyönyörrel beszélnek az ő tekintélyéről és hatalmáról, melyen rendelkezik felettük. Én mesterem, én nagy mesterem. Látjuk a további utasításokat, melyeket Krisztus adott neki. 17. vers. Ne illess engem, hanem menj, és vidd meg a jó hírt tanítványaimnak. Először is eltéríti őt ez alkalommal a vele való meghitt társalkodástól és közvetlen közösségtől. Ne illess engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz. Mária annyira el volt ragadtatva a mesterének látványától, hogy elfeledkezett magáról, valamint a dicsőségnek azon állapotáról, amelybe Krisztus most ment be. És kész volt örömét tiszteleteljes ölelésben fejezni ki, amit Krisztus ez alkalommal megtilt számára. Ne illess engem így, egyáltalán, mert felmegyek a mennybe. A tanítványait felszólította, hogy illessék meg őt hitük megerősítéséért. Megengedte az asszonyoknak is, hogy megragadják az ő lábait és imádják őt. Máté 28.9. De Mária azt gondolta, hogy úgy támad fel, mint Lázár, hogy továbbra is folytonosan és meghitten közösségben legyenek vele, és szabadon társadogjanak. És ilyen elgondolás késztette megragadni az ő kezét szokásos szabadsággal. Ezt a tévedést Krisztus helyreigazította. Úgy kell hinnie benne, úgy kell tisztelnie őt, mint felmagasztaltat. De nem szabad azt várni, hogy olyan meghitt földi közösségben legyen vele, mint korábban. 2. Korintus 5.16. Megtiltja számára, hogy az ő teste jelenlétén csüngjön, szívét a lelki kapcsolatra, társalkodásra irányítja, amelyet fent kell tartania vele, miután felemeltetik az atyához. Mert az ő feltámadásának legnagyobb öröme az volt, hogy egy lépéssel közelebb került az ő felemeltetéséhez. Mária úgy gondolta, hogy most, hogy mestere feltámadt, hamarosan fel fog állítatni egy földi királyságot, olyat, amilyet ők már régóta ígértek önmaguknak. Nem, mondja Krisztus, ne illess engem semmiféle ilyen jellegű gondolattal. Ne gondolja arra, hogy megragadj engemet arra törekedve, hogy itt marasztalj. Mert bár még nem mentem fel az atyámhoz, menj el testvéreimhez is, mondd meg nekik, hogy fölmegyek. Akár csak halála előtt, most is, még mindig ez a gondolat tölti be szívét, és szívében ezen hárpázik, hogy elmegye világból, s többé nem lesz-e világon. És ezért nekik följebb kell tekinteniük az ő testi jelenléténél, följebb kell nézniük a dolgok jelenlegi állapotánál. Ne illess most engem! Ne tört az időt most azzal, hogy engem illess! Ne állj meg most azért, hogy további kérdezésködésekbe bonyolódj, vagy hogy örömödnek más megnyilvánulásokban utat engedj. Mert még nem mentem fel. Nem fogok eltávozni azonnal. Épp úgy megtervezsz máskor. A legjobb szolgálat, amit most tehetsz az, hogy vidd meg a híreket tanítványoknak. Ne veszteges hát időt, hanem menj, amilyen gyorsan csak tudsz, teljes sietséggel. Jegyezzük meg, a másoknak való szolgálatot előbbre kell helyeznünk a személyes gyönyörködésnél. Jobb, nagyobb áldás adni, mint kapni. Jákobnak el kellett engedni az angyalt, hogy elmenjen, amikor a nap felkelt, s családja után kellett néznie. Mária most nem állhatott meg, hogy beszélje mesterével, hanem kellett vinnie üzenetét, mert ez a nap örömmondás napja volt, amelynek igazát nem volt szabad csupán magának megtartania, hanem azt át kellett adni a másoknak. Lásd a történetet, 2 Királyok 7.9. Továbbá utasítja őt, hogy milyen üzenetet vigyen az ő tanítványainak. Menjen az én atyám fiaihoz, és mondd meg néki, nem csak azt, hogy feltámadtam, ezt megmondhatta volna magától is, hisz látta őt, hanem, hogy felmegyek. Figyeljük meg, kiknek volt ez üzenet küldve. Menjen az én atyám fiaihoz vele. Mert nem szégyenli őket így nevezni. Most bevenendő volt az ő dicsőségébe, és megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának, nagyobb hatalommal, mint bármikor előbb, és mégis elismeri tanítványait az ő atya fiainak, és még gyöngédebb szeretete tanúsít elántuk, mint ahogy korábban tette. Barátainak eddig is nevezte őket, de sohasem nevezte őket atya fiainak. Bár Krisztus nagy, de sohasem beképzelt, s másokat emésző. Magas felemeltetés ellenére nem vonakodik az ő szegény rokonait elismerni, s magáinak vallani. Tanítványai nemrég szégyenletesen viselkedtek vele szemben. Nem látta őket együtt azóta, hogy mindjárt elhagyták őt, és elfutottak, amikor őt elfogták. Ezért joggal küldhetett volna most egy haraggal teljes üzenetet. Menj el oda azokhoz a gyáva árulókhoz, és mondd meg nekik, hogy sohasem fogok bennük bízni többet, s többé semmi közünk sincs egymáshoz. Nem, nem így beszélt, nem így tesz, hanem megbocsát, elfelejt, s nem feddőzik emiatt. Figyeljük meg, ki által volt küldve ez üzenet. Mária Magdalena által, akiből 7 ördögöt űzött ki, de most ilyen kegyelemben, kiváltságban részesült. Ez volt az ő jutalma Krisztushoz való ragaszkodásáért és az ő kereséséért. És úgy szintén egy hallgatólagos feddés is volt ebben az apostolok iránt, akik nem voltak olyan hűségesek a haldokló Jézushoz. Sem olykorán nem keresték a feltámadottal való találkozást, mint ő. Mária Magdaléna egy apostollá küldötté vált az apostolok számára. És figyeljük meg, mi volt maga az üzenet. Felmegyek az én atyámhoz. A vigasztalás 2 telt emlőjét találjuk ezekben a szavakban. Istennel való összeköttetésünk, mely Krisztussal való egységünkből fakad, egy kimondhatatlan vigasz. A világosságnak, életnek és boldogságnak egy kifogyhatatlan forrásról szólva azt mondja, hogy ő az én atyám és a ti atyátok, az én Istenem és a ti istenetek. Ez nagyon személyesen fejezi ki a közeli kapcsolatot, mely fennáll Krisztus és a hívők között. A megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Róma 2.11. Mivel a keresztények ilyen magasra emeltetnek, ilyen kitüntetésben részesülnek, és Krisztus ilyen mélyre alázkodik, hogy ezáltal egymáshoz teljesen közel kerülnek. Ilyen csodálatosan jól lett a dolog kigondolva az ő egységükre nézve. A hívők nagy méltóságát képezi, hogy az Úr Jézus Krisztusnak atya, ő benne és ő általa egyben az ő atyuk is. Egy óriási különbség van mégis, ha a kapcsolatok alakjait nézzük. Ő Krisztusnak öröktől való fogantatás révén atya, nekünk pedig kegyelmes fiúvá fogadtatás által. És mégis, ez felhatalmaz minket arra, hogy úgy szólítsuk Istent, amint Krisztus szólította, Abbá, atyánk. Ez okból szólítja Krisztus testvéreinek őket, mivel az ő atyuk is. Krisztus most felmenőben van, hogy megjelenjen, mint közbenjáró az atyánál, az ő atyánál. És ezért remélhetjük, hogy közbenjárása eredményes lesz bármilyen dologban, a mi atyánknál. Ezért remélhetjük, hogy sikeresen fog közben járni értünk. Krisztus részéről nagy megalázkodás, hogy hajlandó a hívők istenét az ő isteinek elismerni. Az én Istenem a ti istenetek. Az enyém, hogy a tiétek lehessen. Ő a megváltó istene, hogy fenntartsa őt. Lásd, Zsoltár 89.26. Hogy a megváltottak istene lehessen, hogy őket megmentse. Az új szövetség lényege, hogy Isten a mi Istenünk lesz,
ki értünk cselekszik, és ezért, mivel Krisztus a kezese és feje ennek a szövetségnek, akivel elsősorban kötve volt, s a hívőkkel csupán általa, mint az ő lelki utódaival köttetik, ezért e szövetség kapcsolat ővele lett megerősítve, s ő általa lesz a miénk. Mivel isteni természetben részesülünk, ezért Krisztus atya a mi atyánk. És mivel ő emberi természetben részesült, ezért a mi Istenünk az ő Istene. Krisztus felmenetele a mennybe, hogy ügyünket tovább védelmezze a mi érdekünkben, úgy szintén egy csodálatos vigasz. Mondd meg nekik, hogy rövidesen felemeltete. Ez lesz a következő lépés, amit tenni fogok. Már most ezt egy figyelmeztető szóként szánt a tanítványaihoz, hogy ne számítsanak az ő folytonos testi jelenlétére a földön, se az ő földi királyságának felállítására az emberek között, amelyről folyton álmodoztak. Nem, mondd meg nekik, hogy feltámadtam, nem azért, hogy közöttük éljek, hanem hogy az ő érdekükben felmenjek a mennybe. Eképpen, akik feltámadtak egy lelki életre, a Krisztus feltámadásához hasonlóan úgy kell gondolkozzanak, hogy azért támadtak fel, hogy felemeltessenek. Megelevenítettek együtt a Krisztussal, hogy vele együtt a mennyben foglalhassanak helyet. Efézus 2:5-6. Ne gondolják, hogy a föld lesz az ő otthonuk és nyugodalmuk. Nem. Hanem mivel felülről a mennyből születtek, ők a mennyhez vannak kötve. Az ő szemük és céljuk egy másik világon kell legyen. És mindig ezt kell szívüket betöltse. Felmegyek, és ezért az odavalókat kell keresse. Aztán egy vigasztaló szóként szánta azok számára, akik az ő szavukra fognak hinni benne. Ő akkor felemelkedésben volt. Felment az ő atyához, s a mi atyánkhoz. Ez volt az ő előléptetése. Felemelkedett, hogy elnyelje azt a dicsőséget és hatalmat, ami az ő megaláztatásáért való jutalomnak, kárpótlásnak számított. Újonva mondja ezt, hogy azok, akik szeretik őt, örülhessenek ennek. Ez a mi erőnk és üdvünk, mert ő, mint győztes emeltetett fel. Fogságba viva fogságot értünk. Zsoltár 68:18. A mi úttörőként emeltetett fel, hogy helyet készítsen számunkra, és kész legyen bennünket is oda befogadni. Ez az üzenet olyan volt, mint amit József testvérei hoztak Jákobnak felőle, 1 Mózes 45:16. De nem csak, hogy él, hanem él és egyszer, mint jön a te fogadásodba. Él és uralkodik Egyiptom felett. Minden hatalom övé. Egyeseke szavakat felmegyek az én Istenemhez és a ti Istenetekhez úgy értik, hogy magába foglalja a mi feltámadásunk ígéretét is, és Krisztus feltámadásának erejénél fogva. Mert Krisztus a halottak feltámadását ezen szavakkal bizonyította, én vagyok Ábrahám Istene, Máté 22:32. Úgyhogy Krisztus itt azt sugallja, hogy amint ő az én Istenem, és ezért feltámasztott engem, úgy a ti Istenetek is, és fel fog támasztani titeket is, és a ti Istenet is lesz, Jelenések 21:3. Mert én élek, ti is élni fogtok. Én felemeltetem most, hogy dicsőítsem az Istenemet, és ti is fel fogtok emeltetni hozzá, mint a ti Istenetekhez. Végül az igében itt van Mária hűséges hírvivése a tanítványok felé arról, amit látott és hallott. 18-as vers. Elment és hirdette a tanítványoknak, akiket együtt talált, hogy látta az Urat. Péter és János ott hagyták őt, amint könnyek között kereste mesterét, és nem voltak hajlandók vele maradni, hogy vele együtt keressék Jézust. És most ő elmegy hozzájuk, hogy tudtukra adja, megtalálta őt, hogy helyreigazítsa a tévedést, melybe őket vezette, amikor a hallott test után érdeklődött. Mert amit most megtalált, az egy élő és megdicsőült test volt. Úgyhogy megtalált, amit keresett. És ami végtelenül jobb volt, a mester látásában örvendezhetett. És kész volt közölni ezt az örömét, mert tudta, hogy ez jó hír lesz számukra. Amikor Isten vigasztaló áldásokat ad nekünk, azzal a célokat vigasztalhassunk vele. És amint megmondta nekik, hogy mit látott, úgy azt is megmondta, hogy mit hallott. Látta az Urat élve, és ennek egyik jele volt, és mégpedig egy igen jó jele, hogy ezeket a dolgokat mondta neki, mint egy átadandó üzenetként, amit ő hűségesen közvetített. Aki Krisztus igéjét személyesen megismerték, ismeretüket közölniük kell másokkal is, mások javára, hasznára. S nem szabad rossz szemmel nézniük, ha mások is oly sokat tudnak, mint ők.